Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 118. énekünket, zsoltárunkat énekeljük fennállva. 118. az ismert zsoltár dallamra megy. Adjatok hálákat az Úrnak. Foglaljuk el a helyünket, és a 235-ös énekünkkel folytatjuk. Hallgass meg minket, nagy Úristen! a mi segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra Máté evangélium a 11. részében, a 28-tól a 30. versekig.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy hívtál bennünket, azért vagyunk ma itt, mert meghallottuk ezt a hívást a szívünk mélyén. Talán nem is mindig tudatosul, de olyan jó dolog azt tudni, hogy nyitva áll az ajtó, mert nyitva van a te szíved is. Hadd könyörögjünk azért, hogy mindenkor meghalljuk ezt a hívást, és mindenkor éljünk ezzel a nagy lehetőséggel, hogy ott lehessünk a te közeledbe, ahol te személyesen megszólítasz bennünket, ahol te rámutatsz mind arra, ami a mi életünkben van, mi az abban, ami szükségtelen, mi az abban, amit meg kell erősíteni, és mi az, ami hiányzik, mindenek előtt a tőled való szeretet szüntelen forrása. Köszönjük, hogy mindezt nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy atyai jósággal teszed, most is ezt kérjük tőled, te ígéd által, szent lelked által, légy itt ezen a vasárnapon, szentelj meg bennünket, szólíts meg bennünket, erősíts meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, egy jó szép nagy köszönést kérek szépen. Áldás, békesség! Hát kérem szépen, egy kicsit szomorú tényről kell beszámolnom nektek, ami a mi parókia kertünket illeti, mert ott a parókia bejáratnál ott van egy fenyő, tudjátok itt, ahogy jönnek valaki hozzám, akkor ott a fenyő mellett jön el. De hát annyira megemelte már a lépcsőt, hogy féltem, hogy valaki elesik, és aztán eltöri a lábát. Sajnos már volt ilyen. Most megelőzzük, és akkor fölszedtük a követ, és elvágtuk azokat a gyökereket, amik fölemelik ott a követ. Hát a fenyőnek maradtak még gyökerei, de az egyik felén bizony két vastag gyökeret elvágtam. És ebből mi következik? Az egyik oldalán a fenyőnek nincsenek gyökerei. Mi várható? Jön egy nagy vihar. Olyan, mint volt annak idején, mondjuk, amit nem is voltatok talán hirtelen világon, amikor volt egy óriási vihar itt Budapesten, meg később is. Mi történik egy olyan fával, amelyiknek csak az egyik oldalán vannak gyökerei? Kidől, mint a pincs. Kicsavarja, bizony. És hát ez mit következik, hogy hogyan fogjuk ezt megelőzni? Hát kénytelenek leszünk szegény fát kivágni, ami egy szomorú esemény. De most csak példának hoztam ide, mert tovább gondolkodtam, és azon gondolkodtam, hogy ez egy szép fiatal sudár fenyő, még tulajdonképpen növekszik, ugye gyorsan föl a fénynek. Hát olyan, mint ti vagytok. Fiatalok, erősek, és még növekeztek, még nagyok lesztek. És akkor azon is elgondolkodtam, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen fiatal élet, mint amilyen te is vagy, milyen, hogy jó tartsa magát, hogy akármi ne csavarja ki, holmi szél ne sodorja el. Erős gyökerek, de hát mik a gyökerei egy embernek, az erős gyökerek főnök? Na találjuk ki gyorsan, hogy milyen gyökereket kell nekünk kereszteni. ami nélkül nincs az embernek igazán komoly tartás. Hát megmondom én, csak akkor majd segítetek. Ugye az első és legfontosabb, kivel jöttetek ide a templomba? Ha világos. Na, ki gondolta volna mi? Ugye, hogy a család az első és legfontosabb, a szüleink. Az első erős gyökér. Második, mondjunk egy másodikat. Hát hol vagyunk? Templomban. Hát világos. Ez a kettes számú gyökér. Bizony, bizony. Ugye? A hitünk, ez egy erős gyökér. Megfog bennünket, megtart. De ez még csak az egyik fele. Menjünk tovább. Ugye itt a tavasz, ilyenkor már hétfő reggel nem mindig a boldogító útnak indulni. Hova? Iskolába. Bizony, az is egy nagyon erős gyökér, ha az hiányzik, akkor is kidőlünk. A tanulás, az iskola, az kell, hogy álljunk szilárdan. Aztán milyen nyelven beszélünk, önök? Tőled kérdezem, milyen nyelven beszélünk?
Magyarul.
Magyarul, hát világos, úgyhogy most ünnepeltük március 15-öt. Hova tartozunk mi, melyik néphez? Magyar néphez. Nagyon erős gyökér. Család, a hit, a nemzet, a még egyet azért mondjuk. Tessék? Az, hát igen, igen, az iskola, az igen, látom, mély benyomást tett rád, és még egy, legalább egy van. Hát azt, amit összefoglalóan így szoktunk mondani, amiben minden benne van, hogy a mi kultúránk, ugye, a kultúra. Hát abban minden benne van, a tanulás, a zene, amit látsz, az épületek, minden. Ugye, ezek az erős gyökerek, ezeknek meg kell lenni. Szóval, hogy erősen állj a világban, és akármi vihar jön, az életben vannak ilyenek, nem dőlök ki, a helyemen maradok, erős maradok, szilárd maradok. Világos? Tehát nem felejted el, hogy gyökereket kell ereszteni, szóval nem lehet ilyen félszíves, azt nem szabad engedni, hogy bármi és bárki kivágja családomat, a hitemet, nemzetemet, a kultúrámat és az én tudásomat. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 177. dicséretet énekeljük Isten a igehirdetés előtt. Urunk, irgalmazz nékünk! Istennek igéjét olvasom, amint azt megíratott ami számunkra a Máté evangéliumának 23. részében. A 23. résznek az első 13 versében. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz, az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ülnek, tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, megszélesítik imaszíjaikat, megnagyobbítják ruhájuk boltjait, lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és a mesternek szólítják őket. De ti ne hibassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hibassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, s aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, néhány hete volt szó Jézus igájáról, amit a lekcióban emlékeztetőül fel is olvastam, mert nagyon fontos ma számunkra, amiket erről mond Jézus, hogy a Károli szerint az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, vagy az új fordítás azt mondja, hogy az én igám az üdvösséges tulajdonképpen. Amikor elolvastam a mai ige szakaszunkat, akkor ezeket úgy nevezik, éppen csak az elsőt érintettük még, hogy Jézus jaj szavai, hét van belőle, és arról beszél itt az elején, hogy elhordozhatatlan terheket tesznek farizeusok, képmutatók, az emberek vállaira, maguk pedig az ujjukat sem mozdítják. Ugye eszembe jutott a jézusi hívás, hogy az ő igájának a felvétele, amelyikről azt mondja, hogy gyönyörűséges, és eszembe jutott egy mellétéve itt ezt, hogy elviselhetetlen teher a másik oldalon. Jó indítás ez a feszültség, de hát el is bizonytalanodtam, mert talán van, aki tudja, hogy ma felnőtt konfirmáció is lesz, ige hirdetés után, most pont erről kell beszélni, hát ez nagyon kemény ige. Valami kedvesebbet, valami bensőségesebbet kellene talán mondani, de aztán föltettem ezt a kérdést magam, hogy mi történik a konfirmációban, különösképpen a felnőttben, hogy az ember magára vesz valamit. Valamit, amit mi kínálunk, amit mi segítünk felvenni, és ez a valami, ez egy plusz, most előjel nélkül, ez teherként is meg tud jelenni. És itt két irányba kell gondolkodnunk, a jézusi lehetőség, amelyik azt mondja, az én terhem könnyű, és a másik súlyos és elhordozhatatlan teherré is válhat az, amit magamra veszek. Tehát innen indulunk. Azt gondolom, hogy minden hitbeli lépés, az beigazodás is egy rendbe, hogy nem mondjam, egyfajta rendszerbe, gondolkodásmódba, viselkedési normába, kegyességi formába, gyakorlati életvezetési rendbe. Ezt magára veszi az ember. És a nagy kérdés, mit jelent ez felvállalni ezeket a pluszokat? Tehát igjákról, terhekről beszél az ige pozitív és negatív módon. Az egyházak, a közösségek is ajánlanak, hogy vegyétek magatokra a mi igánkat. Ugye? Amiket úgy gondoljuk, hogy érdemes hordozni. Hát van ilyen értelemben, ugye senki nem fogja ezt most személyesnek venni, hiszen magunkról is beszélek, hát van katolikus iga, van evangélikus iga, baptista iga, karizmatikus iga, fundamentalista iga, és még egy jó pár. És persze vannak egyébként nem vallásos igák is, vagy éppen álvallásosak, és azoknak a terhei, de most maradjunk csak a mi házunk táján. Tehát mi történik? Ma az történik, hogy a református igát ajánljuk, hogy ezt érdemes fölvenni, és ezt érdemes hordozni. Ez egy nagyon örömteli dolog. Tehát azt gondoljuk, hogy a miénk az gyönyörűséges, a mi terhünk az könnyű, és szeretjük, és megszoktuk, és hozzáidomultunk, és mi azt gondoljuk, hogy ezt érdemes magunkra venni. De hát azért van egy kérdés, hogy van-e valami mérce, hogy mitől az, aminek mi gondoljuk, vagy nem az. azt gondolom, hogy talán ilyen egyszerű módon, hogy mennyire tart meg. Mennyire teszi könnyebbé az életet. Annak idején tisztáztuk az ige arra való, hogy húzzuk a terheket, és a jó iga az egy szerencsés dolog, mert sokszorosát tudjuk elvinni annak, amit egyébként nem. Tehát húzzuk a kocsit, mert húzni kell, rajta vannak a batyúink, amiket mindenképpen viszünk, maga az élet, a család, a munka, gyereknevelés, anyagi terhek, vagy betegségek, és minden egyebek, kapcsolataink. Tehát az igaz, hogy tisztáztuk arra való, hogy elhúzom ezt a kocsit. Rajta a terhekkel. A rossz iga meg olyan plusz teher, ami együtt már nem tudom, akkor össze tudok rogyni, és megáll a szekér. Tehát mi azt gondoljuk most, hogy milyenket szívesen ajánljuk, mert ezzel jól lehet húzni ezt a bizonyos szekeret, magát az életet jól lehet vinni, jól ki van találva, vannak előnyei, és amikor beigazodom ebbe a rendbe, ahol kérdések vetődnek fel, válaszok születnek, akkor nagyon sok minden pozitív dolog van ebben. Az első az, hogy elfogadnak-e, és magam is igyekszem alkalmazkodni. Ugye ez az elfogadó mozdulat. Tehát ez történik a konfirmációban, hogy mi itt vagyunk, nyitva az ajtó, a kapu, és valaki mondja, hogy én szeretnék közétek tartozni, az egyik aspektusa persze ennek, és mi örömmel fogadjuk, elfogadjuk, feltétel nélkül befogadjuk a közösségbe. Megtanulok egy közös nyelvet, amit mindenki ért, és itt nincsen probléma, hogy most mondok valamit, hogy ez mit jelent a másik számára, hogy miket talál ki hozzá, mert egy nyelvet beszélünk, és hát ez a keresztény nyelv, ezen belül ugye, mondjuk így, hogy a protestánsok nyelvét beszéljük, megtanuljuk egymásét. Jó dolog persze, amikor más felekedetek nyelvein is meg tudunk szólalni. Azon kívül kialakul egyfajta karaktere is annak, hogy valaki egy közösséghez tartozik. Talán ezt mondtam már, ez különösen vidéken jellemző, hogy egy utcán az messziről meg lehet mondani, hogy ez református, ez katolikus, ez evangélikus. Van egy karakter, egy viselkedés. Nem tudom, ezt most ne kívánja valaki, hogy pontosan megmondjam, de ez úgy látszik rajta, és az ember ezt úgy megérzi. Tehát kialakul egy sajátos karakter. Aztán segítik egymást a közösségben. Gondozzák egymást, számon tartják egymást. Tehát nagyon-nagyon sok jó dolgot vesz magára az, aki ezt a bizonyos református igát magára veszi. És hát mégis milyen sokan viszont nincsenek közöttünk, akik egyszerűen magára vették, ugye most megfordítjuk a dolgot, egyszer csak teherré lett az, ami addig könnyű volt és gyönyörűséges, vagy boldogító. Hát mi lehet ennek az oka? A mai ige szakasz tulajdonképpen ezt tárgyalja, válhat-e a mi rendünk, a mi hitünk, közösségi életünk elviselhetetlen teherré, vagy súlyos teherré, és ha igen, akkor mi ennek az oka? Hát itt a tükörbe kell egy kicsit nézni, őszintének lenni, és figyelni erre a kritikai hangra, amit Jézus mondott, mert egy mondatban megfogalmazza ezt nagyon egyszerűen, azt mondja, hogy beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Érdekes, hogy a jézusi gondolkodásmódban ez milyen gyakran előjön, ha valaki az evangéliumot olvassa, nevezhetjük ezt nyugodtan a hitelesség kérdésének, nagyon gyakran előjön Jézusnak a beszédeiben. És tulajdonképpen az ebben a megrendítő, hogy az, ami pozitív, ami fontos, ami motiváló, lelkesítő, amit ajándékképpen él meg a hívő, az a hiteltelen emberek által ez egy negatív előjelet tud kapni, és elhordozhatatlan teherré lesz. Ugye ez egy nagyon súlyos gondolat és mondat, hogy az imádság, az adakozás, misszió, diakónia, liturgia, ritusok, tisztasági törvények, amire Jézus jajszavakat mond. A tradíciók, a külső rend, ezeket nem olvastam föl, Jézus mindegyikhez fűz egy jajszót, amik a drága kincseik voltak az akkori Isten népének, és azt mondja Jézus, hogy elviselhetetlen teherré tud lenni. Jaj nektek, mert elhordozhatatlan teherré tettétek a hit dolgait, azzal, hogy ti magatok hiteltelenül álltatok hozzá. Pedig ezek nem arra adattak, hogy az emberek, illetve arra adattak, hogy az ember boldoguljon az életben, erőket vegyen általa az Isten áldását, tudja átélni az Isten erejével, tudjon járni ebben a világban. Tehát mi is történik, amikor a külső dolgok, a külsőségek elkezdik felemészteni a belsőt, és a jó rendből, a jó rendszerből korlát lesz. Azt gondolják némelyek, hogy az a jó rend, amiben mindenki van jelölve, mit és hogyan kell, a tartalmat, a formát, azon jottányit nem lehet változtatni, és ez akkor is érvényes, hogyha az, aki mondja, az maga nem követi, az hiteltelen. Ez a rend, ez így nagyon szépen, szigorúan, szilárdan áll, és akkor kiderül, hogy nem, ez így egy elviselhetetlen, elhordozhatatlan teherré tud válni. És azt mondom, hogy elsősorban nekünk szól, vezetőknek, vagy ha úgy tetszik, a tekintélyeseknek kell tudni, érteni ezt, ez az ő felelősségük, ez az ő tükrük. Örömmel kínáljuk fel azt a rendet, azt az igát, ami reformátusul van megfaragva, ugye hogyan lesz belőle olyan nagy plusz, ami jó, amiért ezt jó magunkra venni. Azt mondjuk, hogy én legalábbis így fogalmazom meg, hogy az a jó rend, az a jó iga, amiben nincs minden pontosan és ilyen nagyon-nagyon leszögezve, kijelölve, hanem tere van benne a Krisztus lelkének, a Krisztus igéjének. A kérdés mindig az, hogy mennyi Jézusi tud megvalósulni benne. És ez nagyon egy egyszerű mércét is ad különben Jézus, egy résszel előbb éppen valami hasonlóról kérdezi egy törvénytudó Jézust, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, azaz, hogy mi az, ami nélkül lélektelen, központ nélküli rendszer csupán az egész vallásos élet. És Jézus megválaszolja, és többet is mond, mint a kérdés, mert nem egyet mond, hanem kettőt, ugye, a szeretet kettős nagy parancsa itt születik meg, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és ugye a másik hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt mondja, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Tehát ennek értsük meg a súlyát, nem egyszerűen csak egy magyarázati elv, hanem azt mondja, hogy ezt kiveszed belőle, akkor az egész nem más, mint egy csontváz, egy száraz, zörgő valami, amit szörnyű lehet magunkra venni. Ha ez benne van, akkor működik az egész, akkor élettel telítődik meg, akkor megszólalnak az igék, a törvények és a proféták üzenetei. Tehát mindaz, amit hiszel és fontosnak tartasz, azt kell tehát mindig megnézni, mennyire van jelen ez a kettő a mi közösségünkben, a mi hitünkben, a mi kegyességi életünkben, mennyire a szívünknek része vagy dolga ez. De ha ez a kettő valóságosan jelen van gondolkodásunkban, az egyházi életünkben, a közösségünkben, akkor nem teher, hanem ajándék az, hogy hiszel, hogy egy közösség tagja vagy, hogy enyémek lesznek a szokásai, a hagyományai is, hogy biztos vagyok benne, hogy akkor meglódul a szekér, és vinni tudjuk a dolgainkat, és örömeink is vannak, nem csak terheink. Tehát amikor konfirmáció van, akkor a gyülekezetnek is konfirmálni kell, ilyenkor mindig egy kicsit konfirmálunk, de megerősödünk annak örömében, amit Jézustól kaptunk, megerősödünk abban, ami a miénk, és ez azáltal történik, hogy részt veszünk ebben a tágasabb szemléletben, jézusi gondolkodásban. Van egy rendünk, van egy gondolkodásmódunk, van egy felekezeti hagyományunk, karakterünk, de ez soha nem írhatja felül a Krisztus parancsát, a szeretet kettős parancsát, hanem pontosan fordítva. Mert hogyha a rendhez való ragaszkodásunk felülírja, akkor az nagy baj van, akkor teherré válik. De hogyha tudok úgy megbecsülni a magamét, hogy rugalmas maradok közbe, mert számomra ez a legfontosabb, a jézusi parancsolat, akkor ez valóban előre vívő lesz, akkor könnyű lesz a teher, és életes lesz a teher. Ezt az igát veszem magamra, és kínálom, és ajánljuk másoknak is, ahol Jézusnak a szava így érvényesül, merek így gondolkodni, és így döntéseket hozni. Nincs minden készen, de összetudom ezt a kettőt egymás mellé téve hasonlítani és dönteni, és által leszek alázatos ember, aki tudja, hogy az a nagyság, de ha az Úr a nagy, és nem én akarok nagyoskodni, vagy nagy okoskodni, akkor felemel és hordoz engem. Ugye ezt mondja Jézus, hogy mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megalázza magát, felemeltetik. És én azt gondolom, hogy itt van a lényeg, hogy felemel engem és hordoz. Ezért ő maga tulajdonképpen az iga, az élő iga, aki hordozza az én életemet és vezet engem a cél felé. Amikor magamra veszem ezeket a dolgokat, amit itt végig elmondtunk, az, hogy egy közösségbe, gyülekezetbe, felekezetbe is tartozom, azért igazából arról van szó, hogy ő az, aki engem felemel, ő az, aki engem hordoz, ő az, aki az én terheimet viszi, és erőt ad, és vezet a cél felé. Isten áldjon meg bennünket, hogy ez így legyen mindnyájunk életében. Amen. A 42. Zsoltár első versét keressük ki, és énekeljük egyben konfirmációra való készülésre is, mint a szép híves patakra. Hát most maradjunk ülve, mert most kerül sorra a konfirmáció. Megkérem kedves Évát, hogy fáradjon ide ki, őt be szeretnék mutatni, Lehel Turzó Évának hívják, valamikor ez most már néhány éve, aztán két gyermekét is megkereszteltem. Most már nem a mi gyülekezetünknek a tagja évek óta, de a szíve visszahúzta, hogy már meglegyen a konfirmáció is, és az ottani gyülekezet is szeretetten és örömmel gondol most rá, de itt lesz meg ez az esemény az ő életébe, és akkor át is adnám a szót, kedves Éva, parancsolj.
Köszöntöm a gyülekezetet, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. És könyörgöm Istenhez, hogy vegye el tőlem az erőtlenséget és a félelmet, hogy legyen erőm, hogy szolgáljam ezt a gyülekezetet a bizonyságtételemmel. Az én utam egy ígérettel kezdődött, egy fogadalommal, hogy a keresztség szövetségében majd vallást teszek hitemről. De ez a keresztelő, ez nem úgy történt, ahogy itt Budafokon történni szokott. Mert az én keresztelőm nem a gyülekezet előtt történt, nem templomban, hanem egy falusi háznál, egy falusi háznak a tiszta szobájában, ahol nem volt más jelen, csak a lelkész, csak a szülők, a keresztszülők, és mi ketten a húgommal. De én hiszem és tudom, hogy ott volt még Isten rajtunk kívül. Ott volt velünk Isten, és hallotta a mi fogadalmunkat, és látta a szíveknek a szándékát. És én tudom, hogy Istennek terve volt velem. Aztán eltelt 20 év. Közben férhez mentem, gyermekeim születtek, Barnabás és Dániel. És én azt hittem, hogy az úrasztal előtt, mint büszke mennyasszony, itt találom majd Istent, és itt hív el engem. Akkor mennyasszonyi csipkében. Mert én úgy gondolom, hogy akkor én még meghívót is küldtem neki. Mert számomra fontos volt az, hogy a templomban esküdjünk, de nem csak jelképként, hanem azért, hogy Isten hallja a fogadalmunkat. De valójában nem tettem le az életemet a kezébe. Valójában nem rábíztam a házasságomat. Mert én magamban hittem, én magamban, hogy én el tudom egyedül hordozni ezt a házasságot. De ez nem így történt. Mert elmúlt az esküvői mámor, elmúltak a boldog pillanatok, és jöttek a hétköznapok. Jöttek azok a unalmas hétköznapok, egyhangú hétköznapok, ami kiszürkített engem, és kiszürkített mindent. És rájöttem, hogy elfogyott a türelmem, és elfogyott a kitartásom. És lassan kiürültem, nem maradt bennem semmi. Üres lettem, és hideg. És keresni kezdtem valamit, ami segít. Egy pótszert kerestem, ami lehetett volna akár az alkohol. Vagy lehetett volna a drog. De nekem nem ez jutott, én a zenébe menekültem, a népzenébe. A népzenébe, ami egyébként érték és kincsünk, a Kodály-féle népzene, de hogyha rosszul használjuk és rossz polcra tesszük, akkor az, ami örömöt ad, az lehet bálvány. Amikor elmentem először egy koncertre, akkor éreztem azt a boldogságot, azt az örömet, újra megtöltődött a lelkem, újra éltem a hegedűben, a dobban. Aztán alig vártam, hogy menjek a következő koncertre, majd a következőre. És lassan, nem is vettem észre, függni kezdtem tőle. És lassan a népzene bálvánnyá vált számomra. És közben tudtam, hogy nem jó úton járok, hogy nem ez az én utam, és nem erre kéne mennem, mert eltávolodtam a családomtól, a gyerekektől, a férjemtől. És magányos lettem. Bár ott volt a bálvány, de nem töltötte be azt, aminek be kellett volna töltenie. És egyedül voltam, és megéltem a teljes elhagyatottságot. magányos voltam. Ekkor tekintett rám Isten, ekkor hívott el. Figyelem, nem a büszke mennyasszonyt, aki úgy gondolja, hogy maga tudja elhordozni az életét. Nem, Isten tovább vetetett engem az úton, és megmutatta, mi a magány, mi a mélység, és milyen nélküle élni. Mert Zámbó Hajnalka káposztásmegyeri lelkésznő mondta azt, hogy a gyógyulásnak ára van. Sebek kellenek ahhoz, hogy meggyógyuljunk. És akkor elvezetett engem ide Budafokra Isten, Nagy Péterhez és a gyülekezethez, majd Káposztásmegyerre, a Zámbó lelkész házaspárhoz, és ők megmutatták, mi az evangélium. Megtanítottak olvasni a Bibliát, megmutatták az igét, Isten kegyelmét és Jézus Krisztus áldozatát. Mert az élet több. Mert az élet több, mint a népzene, és az élet több, mint a család. És most már, bár nem vagyok tökéletes anya, és nem lettem tökéletes feleség, de most már nem vagyok egyedül az úton. Most már Istennel járok együtt. És most így 20 év után itt állok, hogy betöltsem a 20 évvel ezelőtt tett fogadalmat. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, most pedig a maga a fogadalomtétel következik, mert ugye kérdéseket fogunk feltenni, és választ fogunk hallani. Ehhez kérném szépen viszont, hogy álljunk fel, és megkérdezem, kicsit nyugodtan kezdem, megkérdezem először is, hogy ki jelented-e Isten és egy gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hited megvallása által önként magadra veszed? Válasz, kijelentem.
Kijelentem.
Most megvalljuk a mi hitünket, és együtt elmondjuk az egyetemes keresztény hitvallást, az apostoli hitvallást ekképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Továbbá megkérdezem, hogy hiszed-e, vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazolunk meg ingyen, Istennek kegyelméből. Hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéred-e, fogadod-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész híve leszel? Ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most meghajtjuk a fejünket imádságban, hálaadásban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a nagy és szent pillanatot, amikor valaki odaáll eléd, odaáll a közösség elé, és elvállalja azt, hogy szeretne oda tartozni, elvállalja a te neved megvallását, elvállalja a hitét. Köszönjük, hogy ez az ő számára üdvösséges, és a mi számunkra is épülést jelent. Köszönjük, hogy megtapasztalta, és megtapasztalja jövendőben is, hogy mit jelent a te utadon járni. És könyörgünk most ő érette, könyörgünk a szeretteiért, családjáért, és a nagyobb családért, a gyülekezetért is, hogy te légy az, aki ott vagy az úton velük, te légy az ő pásztoruk, megváltójuk, irgalmas uruk, aki vezeted őket és megóvod őket minden rossztól, és megtöltöd a te ajándékaiddal, hogy kibontakozhasson az élete, közös életük, kibontakozhasson a gyülekezet élete is, és teljessé válhasson Krisztus követésében. Így kérjük, hogy pecsételd el őt, te szent lelked és ígéreted által. Amen. Most pedig az igével való megáldás következik, amelyet a Galata levél 5. részének első verséből vettünk. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen. Most pedig a felhatalmazás van hátra. Most pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjává nyilvánítalak, és felhatalmaznak az Úri Szent Vacsora vételére, a nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson téged az ő szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Isten áldjon, kedves. Most pedig a köszöntés következik, megkérem Gondok urat, hogy legyen olyan kedves, és köszöntse Évát a gyülekezetben.
Kedves Éva, én is egy olyan igével szeretnélek köszönteni, amit már hallottunk egy párszor, a mai ige a kalauz szerint. Aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázta, felmagasztaltatik. Elmondhatjuk, hogy már elég sokféle módon átjártad ezt az utat. Voltak olyan utak, amikor talán egy kicsit felmagasztaltad magad, és annyira nem jött össze, és aztán biztos nagyon sok alkalom, egy édesanyja életében ez nagyon sokszor van, hogy megaláztatik, és aztán eljön az a pillanat, amikor felmagasztaltatik. Én azt kívánom, hogy ennek a igének a jó oldalát éld át minél többször, és azzal együtt is gondolj erre, hogy néha az egyházunk az botladozik, és akkor ne úgy néz rá, mint egy rossz anyára, hanem mint egy olyanra, aki néha nem teljesen tökéletes, és próbáld segíteni, hogy még jobb legyen. És ugye egyben te összekötő tag lehetsz tulajdonképpen két gyülekezet között is, időnként megjelensz remélhetőleg még köztünk is ezek után, és de az idődnek egy jó nagy részét ott fogod eltölteni, és nekik is add át az üdvözletünket.
Köszönöm. Szeretnénk mi ezt a Bibliát is odaadni, amit alá írogattak a presbiterek, hogy legyen emlékül, meg ez az emléklap, és akkor kérdezzük ide, kedves Éva, még. A gyülekezetnek az áldásaképpen énekeljük a 264. énekünknek a második versét, 264 második verse, áldjad őt, mert az Úr mindent, hogy szépen intézett le mindjárt. Igen, mindentől szépen intézett. vagyunk állva a záró imádságra. Nyugodtan köszönöm szépen, kedves Évának is, és meghajtjuk a fejünket most a háladó imádságunkban. Megköszönjük néked, mennyei édesatyánk, ezt a mai istentiszteletet, és megköszönjük, hogy olyan gazdag Isten vagy, és most átélhettük ennek a gazdagságát, az igának a gyönyörűségét, azt a sok-sok tartalmat, amit hordozhatunk, de kegyelme, szereteted által. És most kérünk mindnyájunkért, ma különösképpen, hogy könyörögjünk és imádkozzunk a távol lévőkért, azokért, akik úton vannak, azokért, akik pihennek, vagy éppen azokért, akik valami nehéz terhet viselnek, a gyásznak a terhét hordozzák, éppen ezekben a szép napokban. Ez jutott nekik batyúul, amit vinni kell. Segíts őket, és erősítsd meg őket, és vigasztald meg őket. Könyörgünk a betegeinkért, gyógyítsd meg őket, gyógyítsd meg mindnyájunkat, a lelkünket, szívünket, értelmünket, egész valónkat, hogy örvendező néped lehessünk ebben a világban, amelyiknek nagy szüksége van az Isten fiainak a megjelenésére. Imádkozunk a kicsinyekért, a gyermekekért, hagyj könyörögjünk a jövendőért, ami iskolánkért is, kezdve az óvodástól és az óvodás gyermekeinktől, a reménybeli leendő iskolás gyermekeinkért is, áldj meg mindnyájunkat és hordozz bennünket, te kegyelmed szerint. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A következőket szeretném elmondani. Délután 5-kor van Vitaifi hétfőn énekkar. Az alkalmak megvannak egész héten. Szerdán babamama kör lesz 9-kor és 10-kor a nyugdíjasok. A gyülekezeti sportalkalmak is meg vannak tartva, illetve a konfirmáció. A konfirmációra nézve kell mondanom azt, hogy ezek már az utolsó alkalmak, tehát ugye két konfirmáció csoport van, az egyik az most fog majd konfirmálni, tehát kérem, hogy aki ebben érintett, az most már jöjjön, ne hagyjon ki. Nagyon jó volt, hogy elmentünk hétvégére, tanulgattuk a anyagot, de még két alkalommal találkozunk, mielőtt a tulajdonképpen konfirmáció meg lesz. Hirdetem azt, hogy csütörtökön este 20 órakor lesz az Ádám kör a parókián. Tehát ne feledkezzünk el, este 20 órakor van az Ádám kör csütörtökön a parókián, és a jövő vasárnap, amelyik egyébként ugye bőti vasárnapunk is, az óvodai dolgozók eskütétele lesz, akik nem tettek eskütétele, vannak újabb dolgozók, ami szinte egy rövid szertartás, illetve ilyenkor ugye az óvisok is itt vannak, és utána szeretett vendégség is lesz. Úgyhogy számítsunk erre, jövő vasárnapi istentisztelet az óvodások jegyében lesz. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Budafokon Lángi Jenő atyánk fiát 84 éves korában. A vigasztalás üzenetét a Jób könyve 5. része alapján hirdettük. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takarítatik be a learatott gabona. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodott szívű családra. Pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Igen, kedves testvérek, előre is elnézést, mert megint rengeteg hirdetnivaló van, nem fogom az egészet felolvasni. van a kijáratnál ilyen kis A5-ös szetli, kérem, hogy azt vigyék el, és akkor azon minden rajta van. Tehát amit szeretnék kiemelni, az, hogy ma különleges alkalom volt, hogy Kovács Cecília testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát, ő tudniillik paniti, és panitról jött el ide tanulni Pestre, úgyhogy egyből van egy közvetlen összeköttetésünk panit felé. Ha valakinek bármilyen kérdése vagy gondolata van, akkor forduljon hozzá bizalommal. Hirdetjük, hogy havonta egyszer istentisztelet után ima közösséget tartunk a leendő rózsakerti Demjén István református általános iskoláért, úgyhogy most itt összejönnek a dolgok. Ez az alkalom, ez jövő vasárnap lesz, tehát akkor óvoda is lesz, iskola is lesz, mindenféle. Készüljünk arra, hogy kicsit tovább fog tartani, aki az ima közösségben részt tud venni, az számítson erre. A iskolával kapcsolatban annyi jó hírem van, hogy már bőven megvan a három osztályra való jelentkezőnk, de azért továbbra is gyűjtjük, hogy ezt a három osztályt tudjuk teljesen föltölteni. Készültek ilyen szórólapok, plakátok, azokat vigyük el és osztogassuk, vagy tegyük ki olyan helyekre, úgy gondoljuk, hogy potenciális jövendő érdeklődők lehetnek, akár olyanok is, ilyen gyermek is most már több van, akik nem elsősök, hanem felsőbb évfolyamokra azért hozzák, mert ez egy református iskola lesz. Március 27-én kedden a budafoki esték keretében Szűcs Ferenc testvérünk, református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora, tart bevezető előadást, Felekezetiség ökumené református iskola címmel este 6 órakor a gyülekezeti terembe. 31-én szombaton délelőtt lesz templomtakarítás, partjára lehet szokás szerint készülni, utána persze ebéd is lesz. Délután 4-kor lesz a konfirmációs vizsga, ahova várjuk a érdeklődő gyülekezeti tagokat, illetve hát a presbitereket különösen is. És virágvasárnap április 1-én, tehát virágvasárnap, lesz úrvacsora is és konfirmációs alkalom is. Március 31-én a vizsga után lesz zsoltáros istentisztelet vespera, ami egyben felkészülés a konfirmációra, a virágvasárnapra és az úrvacsorára is. Húsvétkor, húsvéti menetrendben nagycsütörtökön lesz 6 órakor istentiszteletünk, nagypénteken is, illetve húsvét első és második napján szokás szerint 10 órakor istentisztelet. A táborokat nem hirdetem külön, azt tessék elolvasni. Még azt szeretném mondani, hogy többek érdeklődnek a 1% kapcsán, hogy milyen adatokra van szükség. A honlapon fönt van a egyház technikai száma, a alapítvány neve, meg adószáma, meg minden ilyesmi, úgyhogy onnan a testvérek azt meg tudják találni. Köszönöm szépen a türelmet!
Keressük ki a 200. énekünket, és amíg még kikeressük, közben nekem ezt még azért alá kell húznom, hogy a konfirmációs vizsga az nem a program szerint valamit megterveztünk egy órával előbb, de ugye nyilvánvaló, hogy az érintett családok azok már megkapták többször ezt az értesítést meg levelet, csak azért fontos, hogy időben másképpen ezt nem tudjuk összerakni. A kijáratnál jobbra-balra a versenynél ott vannak ezek a szórólapok. Kérem, hogy vigyük el, mert van belőle, és hozzá kell tennem, hogy ezek rendkívül jó megcsinált szórólapok. Tehát azt kell mondjam, hogy a marketingunk kezd fejlődni, és ezt minél több helyre vigyük el. Van még nagy alakú plakát is, tehát terítsünk nyugodtan és bátran ezzel a szórólappal. Ezt én most nagyon fontosnak tartanám, később is lesz még belőle, úgyhogy nyomulni kell. Hát minden iskola így csinál, hát mi is nyomulunk, úgyhogy mert tudnék, az szép, hogy három osztályra való gyerek mond, az nem biztos, hogy mind oda iratják be. Tehát bőven fölül kell jelentkezni, ez csak azért, hogy jelen kell lenni, és hogy gondolják a népek azt, ami a valóság, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, hol akarjuk, hogyan akarjuk, hát akkor legyen. Tehát a 200. énekünk, maradj kegyelmeddel! a minden jónak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most kimegyünk az ajtóhoz, a Isten konfirmálta, és lehet majd kezet fogni vele.